Az igazság ösvényén élet van, és nem a halál felé vezet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét, ó, mely boldog az oly ember éltében. Addig én bedrótozom magam. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. énekünk második versét énekeljük keresztelőre készülve. Előre egy igét olvasok fel a Jelenések könyve 12. részéből, ami a mai igénk is lesz. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona, várandós volt és vajudva, születéstől gyötrődve kiáltozott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kiemelem ezt a egy mondatot ebből a hosszú részből, ami majd a igehirdetést is fogja jelenteni, és egy kicsit talán önkényesen is kezelem, de a kép, a szimbólum az teljesen egyértelmű, ez a bizonyos napba öltözött asszony, aki a holdon áll, fején a korona ez a jelenések könyvébe az egyházat képviseli, a szentek közösségét képviseli, és azt olvassuk róla, hogy ez az asszony várandó, sőt, vajudik és kiáltozik, tehát szülési fájdalmai vannak, és most próbáljuk meg ezt a képet a maga gyönyörűségében, szépségében értelmezni, hogy az egyháznak ez a rendes állapota, hogy tudnék, mindig vajúdik, de ebben a vajúdásban mindig élet születik. Ugye, azt hiszem, hogy értjük egyből ezt a képet. Az igazi egyházban, az igazi közösségben mindig van gyötrődés is, de ez a gyötrődés, ez arról szól, hogy meg fog születni megint az élet. Valaki megint megtalálja, vagy ő megtaláltatik az Istentől, és döntés születik benne, valami nagyon fontos az ő életében, és aminek meg kell születni. Tehát mi kell, hogy megszülessen? Először is a mi lelkünkben, szívünkben kell megszületni egy döntésnek. Ez nem mindig könnyű, az igazán komolyan hozott döntéseken ott a gyötrődés. Ez egy szent gyötrődés, az élethez vívő gyötrődés, ami visszatekintve, azt hiszem, ezt az édesanyák pontosan tudják, a szenvedés után is ránéz a gyermekre, ott van szép, aranyos, kedves, hogy már nem is emlékszik rá igazán. Hát valahogy így van ez, amikor az emberben születik egy döntés, eltölti az az öröm, hogy végre dönteni tudtam, lépni tudtam. És nem csak az egyes emberben, hanem a közösségben is kell, hogy legyenek ilyen vajúdások és gyötrődések, az egész egyháznak is, ahol az Isten beszéde, igéje hangzik el, ahol aszerint élnek, cselekednek, ott várandós lesz az egyház, ott várandós lesz ilyen értelemben a hívő ember, ott élet születik növekedésben, és azt kívánhatjuk, hogy az Isten lelke így áldja meg azokat a családokat, akik most elhozták ide a gyermeküket, egy döntés megszületett bennük, és kívánjuk, hogy ilyen szépséges, várandós időszakok legyenek az életükben, nyilván nem csak a gyermekeknek, hanem az egész családnak az életében, amikor jó döntéseket hoznak, Isten szerint való döntéseket élnek meg, kegyelmi állapotban fogant az ilyen állapot, és Isten adja, hogy ez így jelenjen meg az ő életükben, és most pedig, hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalomtételét, és most arra kérném, hogy legyenek olyan kedvesek ide a úrasztala elé kifáradni, fogadalomtételre, szülők, keresztszülők, meg a gyülekezet föláll, és persze a gyermek is. Egy kicsit közelebb, mint egymás mellé, ismerkedjenek mindjárt a gyerekek egymással. Úgy, jó, így tökéletes. És meg szeretném kérdezni először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezekért az életekért. Köszönjük, hogy egy olyan családba, olyan családokba érkezhettek meg, ahol mindennél fontosabbak, ahol mindent megkapnak, jól előkészítetett az ő útjuk, és az egész életutukra minden rendelkezésekre áll, mind szellemiekben, lelkiekben, anyagiakban, de világos számunkra, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megadni a te áldásod nélkül, a te kegyelmed nélkül. Kérjük ezt a kegyelmet ezeknek a gyermekeknek az életére. Köszönjük, hogy a te ígéreteid érvényesek, reáljuk, és most rájuk tesszük a pecsétet a keresztség sákramentuma által. Te szent lelkeddel pecsételd el őket magadnak. Amen.
Na lássuk csak. Jaj, csak meg ne tudjál. Jaj. Na, igen. Neve?
Léna Panka.
Léna Panka, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na, most akkor ügyesen. A nevét kérem a gyereknek.
Marcel,
én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek megfordulni a gyülekezet felé, és a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindenet.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki közben a 380. dicséretünk, és az első 7 versét lendülettel elénekeljük. Semmit ne bánkodjál Krisztusnak, Krisztus szent serege.
Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem ártat néked senki gyűlősége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hát szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, mert te is fiam vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. Akármint halászom az ördög utánad, az ő tagjaiban nőhösködjék rajtad, mint őrrel fegyverrel siessen utánad. Ha Krisztusban bízol, higgyen az sem ártan. Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség, noha nehéz néked a rettenetesség. Bátor koncra álljon a hitlen ellenség, feltámaszta Krisztus néked nagy rendőség. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, miként a jó pásztor saját juhocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos gondját. Siess most mi hozzá,
ami segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét leülve hallgassuk meg a Jelenések könyve 12. részéből.
A napba öltözött asszony. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém, farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. A sárkány levettetése a mennyből. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. A sárkány harca a földön. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte, de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövenyére.
Köszönjük szépen, szerintem áldotta az ígét, most kicsinyek figyeljetek, mert most úgy imádkozunk, hogy az oviba szoktunk, tegyétek össze a kezetek, és mondjátok utánam hangosan, jó? Csukd be a szemed, és mondd utánam ovisok, Úr Jézus, köszönjük neked, hogy itt vagyunk, hogy velünk vagy, szeretsz bennünket, és vigyázol reánk. Amen. Na most kijöhetnek az ovisok.
Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát, tenger hullámát, kék hegyek csúcsát, madarak dalát, anyukát, apukát és a kisbabát.
Thank you.
nem kell, azt meg kell. Többiek is gyertek felé, hittanosok gyertek, vasárpiskolások, nyomuljatok. Gyertek, gyertek, óvisok is forduljanak felém, de úgy, hogy engem lássák. Nem én vagy ma ilyen reggel óta ilyen morci, csak nem vagy, kaptál valami vírust. Elég fehér a színed. Jó napot, főnök! Itt egy másik. Na, szerencsére a segédtelkészeim itt vannak. Na, engedd, az, engedd be. Kicsit nagyobb kör csináljunk, csak én nekem a mikrofonnál kell maradni. Ott összeérhettek. Úgy oda terelje. Jújjúj. Na most lássuk, hogy tudtok köszönni, mert az előbb csak cincogás volt. Áldás, békesség! Na, ez most javult, már javult a helyzet. Most inkább a nagyoknak mondom, de a kicsik is figyeljenek. Tudja-e valaki közületek, mert most ez egy nehéz kérdés lesz, hogy most mi történik Rómába? Halljam.
Második boldog.
Nem kell a megmondani, hogy hanyadik János Pál, csak az, hogy mi történik? Nem boldog, hanem szentéavatás. Hát ez vajon micsoda? Kicsiknek nem kell ezt tudni. Ezt te csak azért tudod, mert a Szent Benedekben jársz, ott már van egy szent, ugye? Benedek. Hát akkor most megtanuljuk ezt, hogy reformátusul mi az, hogy szent. Jó? Oké, főnök. Hát kérem szépen, az viszont is magát a szót, ez a szent, ez mit jelenthet? Valami nagyon-nagyon milyen? Hát olyan tiszta, olyan igazi, ugye? A neve világi, a szent. Hát jegyezzétek meg, hogy a szent az azt jelenti, hogy ami az Istené, az szent. Te kié vagy? Istené vagy, minden gyerek az Istené, minden felnőtt az Istené. Akkor mi mik vagyunk? Hát, ergo, ha az Istené vagyunk, akkor mik vagyunk? Szentek, nem? Nem lehet, hogy akkor szentek vagyunk?
De.
Hát így mondja a hitvallás, és hogy a szentek közössége, ez az egyház. Ez még idáig nagyon szép. Mostantól fogva, mert így fogunk benneteket hívni, hogy apró szentek, jó? De valamit szeretnék még mondani, hogy ha valaki szent, akkor hogy kell viselkedni? Szentül, ahogy egy szenthez.
Méltóan.
Ez az, aki az egyházban van, a szent. De az azt jelenti, hogy akkor egy szenthez méltóan kell viselkedni. Ez jelenti mi értelmezésünkben, hogy szent. De tiszteljük a 23. Jánost is, ugye? De elsősorban mire gondolunk, hogy én hogyan viselkedem, ha öntudatos egyháztag vagyok, és szent vagyok. Úgy, ahogy egy szenthez méltó. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, olyan csendben lettetek, ahogy egy szenthez méltó a végén. Na most köszönünk egy nagyot. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jól van, szaladjatok, menjetek! A 176. énekünk első verset énekeljük, amíg igen hirdetés előtt. Kikeressük a 176-at. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Oh. maradjunk a helyünkön, és a jelenések 12-ből olvasom az első néhány verset, aztán mindig hozzáveszünk, mert ugye ez egy nehéz szöveg, úgysem tudjuk megjegyezni egyszerre, de ez a mai igénk, ekkor egy nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a láb alatt a hold fején pedig a 12 csillagból álló korona várandós volt, és vajudva a szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is, az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, melynek 7 feje 10 szarva volt, a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodort az ég csillagainak 1/3-át, és ledugta a földre. És a sárkány odállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltett minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt, és ott táplálják 1260 napig. Kedves testvérek, igazából azt kellene elmondanom bevezetésül, hogy nem futamodtam meg ettől a szövegtől, mert a kalauz szerint olvassa együtt az egyház, tehát akkor nyilván szólni kell róla. Még csak nem is ez a kérdés, hogy meg tudjuk-e magyarázni ezeket a képeket, hanem az a kérdés, hogy van-e számunkra itt és ma most üzenete. Mert ha van, akkor nyilvánvaló, hogy szükségünk van rá. Talán emlékezünk a múlt vasárnap, ugye arról volt szó, hogy a 7 pecséttel ellátott tekercset átvette a bárány a mennyei Isten tisztelete, mint egyedül méltó, aki felnyissa a tekercset, ami a világnak a sorsa, ha úgy tetszik, és közben ugye már megnyittattak a pecsétek, egy nagyon szép, ilyen misztikus rendbe van ez rakva, ugye a 7 pecsét, a 7. pecsétnél a 7 trombita, és az utolsó 3 trombita szó, egyben 3 jaj is. Hát ez nem túl biztató. A mai szakaszunkban vagyunk a 3. jajnál. Ezt csak azért mondom, hogy ugye van ennek a jelenések könyvének egy, hát tulajdonképpen művészi rendje. János ebbe a rendbe írja le, amit lát, nem a szó értelmében vett történelem, ahogy mi megtanultuk az iskolába, hogy szépen évszámonként megyünk sorba vele, hanem olyasmit kell látni, hogy azt mondja János, hogy milyen ez a kor, amiben élünk, és abban az egyház, a hívő nép hogyan viselkedjen, mit gondoljon, mit tegyen, és esetleg mit ne tegyen. Tehát ezeket a képeket, szimbólumokat, amit itt hallottunk, az akkori kereszténység nagy részt értette. Jó része az Ószövetségből van, tehát mi is meg tudjuk érteni, és van benne persze az ókori vallásokból is bekölcsönözte János, és a keresztény ige hirdetés szolgálatába állította ezeket a képeket. Egy kicsit rejtjeles is, de azt jelenti, hogy hát értették a keresztények, értették a görög-római kultúrából érkező keresztények is, az állam vagy a görög-római kult az igazából nem értette, és hát ennek nem véletlen volt így üzenete, mert ugye az, hogy a birodalmat, vagy a birodalmi gondolatot ugye a fenevaddal azonosítanak, nem örült a császár, tehát viszont nem igazán figyeltek azért erre oda. Tehát szükségük volt erre, miközben ez valójában arról szól, hogy erősít, vigasztal és gondozza az amúgy már üldözés alatt álló gyülekezetet. És ők ezt értették, nem kicsinyítva a küzdelmet, ugyanakkor nagy vigasztalásokat mondva erősíti az apostol a keresztény gyülekezeteket. Század végén vagyunk már, ahol már ugye Néró és társai már javába ügyködnek. Tehát egyrészt meg lehet fejteni a könnyelvét, többé-kevésbé Másrészt ugye, ahogy mondom, hogy nem csupán régészkedés, hanem ennél sokkal többről van szó, és jól tesszük, ha figyelünk rá. Ez is érdemes világossá tenni, hogy János nem az utolsó idők menetrendjét állítja fel a jelenések könyvében, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a bárány átvette a pecsétet, itt meg ebben a részben megszületik éppen, a Mesiásról van ott szó, akkor ugye itt az idő rendekkel már nem akarunk feltétlenül ilyen szigorú rendbe gondolkodni, sokkal fontosabb megérteni, hogy az utolsó idők jellemzőit írja le. Mikor van az utolsó idő, amit így szívesen mondunk, és olyan kicsit borzongtató is. Hát a Mesiás születésétől az ő visszajöveteléig, ez már utolsó idő. Ebben élünk. Erre jellemző. Ez egy mesiási kor, mert az ő uralma alatt vagyunk, de ugyanakkor az Antikrisztus kora is, amelyik megjelenik ebben a világban, és igyekszik a maga pusztító munkáját elvégezni, és egyben az egyháznak a kora is, amiről éppen ebben a különös képben szó van. De ez az utolsó idő, nagyon dinamikus ez az egész gondolat, és itt ez a kérdés, hogy mit jelent ez számunkra, ebbe tekint bele. Így is mondhatjuk, hogy azt mondja, hogy ne legyenek illúzióink, az egyház ezen a földön harcoló, az a szenvedő egyház, mégis győzelmi éneket énekel, mert nagy látások adatnak neki, és az egyház ugyanakkor nem menekülésben van, nem önmagát menti, ugye, hanem munkálkodik, szolgál a győztes Krisztus erejével. Ha arról szólna ez az egész, hogy hogyan menekül meg az egyház, akkor már elveszett. Az egyháznak nem kell önmagát megmenteni, az a szolgálata, hogy mentsen, életeket mentsen, embereket vezessen Krisztushoz. Tehát nézzük röviden sorba tehát ezt a részt, találkoztunk már a keresztelőben a napba öltözött asszonnyal, ugye ezen a nagy jel az égen, Istenről mondja egy helyen az ige, hogy fénybe öltözik, tehát ugye ez egy isteni erejű lény a közelebbről tulajdonképpen az asszony, a Bibliában ugye a vőlegény, mennyasszony, fér, feleség kép, ez a leggyakoribb, amivel elmondja az Isten népe a maga viszonyát Istenéhez. Nagyon szép a Ézsaiásnál azt mondja, hogy elhagyott és fájó lelkű asszony, így beszél a magára maradt, elárvult, fogságra vitt néptől, ugyanakkor megszüli gyermekét, és itt a Mesiásról beszél egyértelműen, aki ebből a népből származik, az Isten népéből, és azt mondja, hogy vasvesszővel legeltet minden népet, ez egy névjegy, hogy ez itt a Mesiásról van szó, második Zsoltár, mondja a Mesiási Zsoltár azt, hogy vasvesszővel legeltet a népeket, és így János beazonosítja, hogy nehogy félreértsétek, nem másról van szó, hanem tudjátok pontosan, hogy kiről, Jézus Krisztusról van szó. Ugye az asszonyt a gyermekkel együtt el akarja pusztítani a sárkány, ugye az első pillanattól fogva, és azt olvassuk, hogy a gyermek elragadtatott az Istenhez. Ugye megszületik és elragadtatik. Hát itt bizony azt kell látni, hogy a testélétel és a mennybe menetel ez egy mondatban itt van. Nem foglalkozik Jézusnak a földi életével most sem a szenvedés története, csak a végső állapotával, hogy ott van az Isten trónisánál, az Isten mellett az Úr, a győztes Úr. És az asszony pedig azt mondja, hogy elmenekül a pusztába. Vannak e mögött történeti tapasztalatok, negyedik Antiochus Epifánész Krisztus előtt 170-160-as években, ez egy görög uralkodó volt, betiltotta egyszerűen a zsidó vallást, a kultuszt, aki gyakorolt, azt megölték. Tehát mit csinált a nép, aki hű maradt, és nem akart még látszatból se megtagadni a vallását, elmenekültek a pusztába. A puszta a túlélés helye volt, és elmenekültek a pusztába, és valószínű, hogy ott van e mögött a gondolat mögött a Krisztus utáni 70, amikor Jeruzsálemet ugye földdel teszik egyenlővé Titus seregei, és Jézus figyelmeztetett már korábban, hogy akkor látjátok, hogy jön a vész, fussatok a hegyekbe, ne bízzatok a falakba, mert ott kőkövön nem marad. És valóban az őskeresztény jeruzsálemi gyülekezet egy része úgy menekült meg, hogy még az ostrom gyűrű előtt kimenekült a hegyekbe, és a puszta, mint oly sokszor, tehát nem csak a szenvedésnek a helye, hanem a menekülésnek, a túlélésnek, és egy ideig, mondja, nem végtelen időig elrejtőzik az asszony. És ez alatt, ami rendkívül itt lát János, ugye bepillantunk a szellemi, a láthatatlan világba, és itt ugye olyan képeket mond, és kölcsönöm, nagyon kifejezőek, nagyon szinte látjuk magunk előtt, ugye, és úgy tűnik, hogy ez a bizonyos sárkány, a gonosz mindenféle névvel nevezteti itt is, ugye ennek mintha bérelt helye lenne ott az Isten előtt. Ugye háború támad a mennyben, Mihály és angyalai harcra kelnek a sárkánnyal, sárkány is harcra kell angyalaival együtt, de nem tud felülkerekedni. Ezért többé nem volt maradása a mennyben, és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek, sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és együtt vele angyalai, és hallom, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennybe. Most lett a mi Istenkhez üdvösség, az erő és királyság, a hatalom pedig az ő Krisztuséjé. És még itt egy mondatot idézek, hogy jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Ez kell nekünk még ez a mondat. Mi is ez a sárkány, az az ősi kígyó, ahogy mondja az apostol, az ördög, a sátán, Krisztus ellenlábasa, az ellenfél. Először azt mondta, hogy ellenfél, csak úgy egyszerűen ellenfél. Ugye az ős bűn az az Isten elleni lázadás, az öndicsőítő, önistenítő szellem. Ez a sátán, aki ellenáll az Istennek. Ez nem kell még ilyen patákkal meg krampusszal, én csak ellenáll az Istennek, önmagát isteníti. És ne felejtsük el ennek a nagyon-nagyon nagy komolyságát, hogy amikor belemegy az ember, a hatalom csábítása különösen ebbe az irányba visz, hogy én nekem jár ez, vagy inkább így mondanám, hogy nem kell ide Isten, hát én vagyok az. Én döntök élet és halál felett. Ugye ott mi történik? Hát ott ugye halottakból hegyek épülnek, nem egy-kettő, ott hegyek. A 20. század az ennek a százada az, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok az életnek és halálnak szabados ura. Ugye? Tehát ez nem egy olyan kis húsvéti krampusz, vagy micsoda karácsonyi krampusz ez, hanem itt hullahegyek vannak, amikor az ember önistenítővé válik, démonivá kezd válni. Átéltük a világ minden pontján ezt az elmúlt időszakban. Aztán ugye olvasunk olyat az írásban, szintén a profétáknál, hogy a hajnal csillag, ami a görög fordításban a Lucifer, ugye, a fényhozó, ugye levettetik a mennyei világból. Miért vettet? Mert azt gondolta, hogy ő a fényesebb csillag. A hajnal csillag az, hogy külön van az égen egyébként, hogy egy kicsit kívül van rakva a többi csillagtól, és úgy gondolták az ókorban is, hogy azt már kizavarták a mennyei udvartartásból, mert ő föllázadt. De van egy különös szerepe, aki a Jób könyvét ismeri, múltkor ugye Jóbról is szóltunk, ugye Jób könyvében viszont van egy funkciója, az, hogy vádol. Ő az ügyész. Ugye, ő nem mond jót senkiről, rosszat annál inkább, és tartok tőle, hogy talál is. Tehát a vádoló nem marad munkanélkül tulajdonképpen. mert mindig van mit vádolni, de senkit nem akarok én ezzel megvádolni. Ugye? Az ő helye, ez az ügyészi státusz folyamatosan vádol. És de még erre visszatérünk, az új szövetség már a diabolosz kifejezést használja, aki szétszór mindent és tönkretesz. Ott a gonosz, a kísértő, hazugság, atya, emberölő. Tehát mintha volna a gonosznak egy evolúciója ebbe a világba, és egyre nehezebben lehet konkrétan tetten érni, de érdemes a bibliai megfogalmazásokra figyelni, mert az ő története ennek a Lucifernek arról is szól, hogy hogyan lesz a legjobbból, ha úgy tetszik a klasszikus vallástörténet szerint az Isten után a másodikból, azt mondhatjuk nyugodtan, hogy a legjobb, ugye, a legrosszabb. Ez egy drámai történet, hogy a gonosznak van egy ilyen története, hogy a legjobbból lett a legrosszabb, ugye, az Isten legközelebb állóból lesz a legnagyobb ellenálló. Tehát van egy ilyen lehetetlen lehetőség, ugye, és ezért ne vegyük könnyelműen, hogy velem ilyesmi még csak hírből sem történhetik meg. A legjobbból a legrosszabb lett. És itt van a nagy evangélium, ugyanakkor ugye egy hang szólal meg hatalmasan, ugye most lett a mi Istenünk, ez üdvösség, erő, királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáért, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Ugye ott van az a szerep, amiről beszéltem, a vádoló, hogy megszűnik a vádoló funkció. Hogyan? Krisztus váltsága által legyőzték őt a bárány vérével, bizonyságtételük igéivel, és a mártír haláluk pecsételte meg ennek a hitelességét, hogy nem csak gondoltak valamit, hanem ők ezt elhitték és rátették az életüket. Mit mond a K.T.? Ugye az, hogy az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördög minden hatalmából megszabadított. Ugye ez az elégtétel feleslegessé teszi a vádat. Nem azért lett munkanélküli a vádoló, mert mi már annyira szentek vagyunk, hogy ezt a gyerekeknek próbáltam elmondani, hanem azért lett munkanélküli, mert ejtettett a vád, mert ugye minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Helyette valami egészen más van, tehát ez a szellemi helyzet változott meg gyökeresen, ugye, azt mondja szintén a K.T. fogalmazza meg a Krisztusról, hogy a mennyben az atya színe előtt nekünk közben járunk. Tehát ez az evangélium, hogy nem a vád hangzik el, hanem a közbenjárás. Nem ellenem szól az Isten előtt, hanem értem. És ezért nincs ott helye többé a vádolónak, ezért vettetik le az égből. Jézus mondja, helyen az evangélium, hogy láttam a sátán villámlást leesni az égből, mert nincs tovább ott helye neki. Ez a vád nem áll meg többé, mert az ő áldozata, a bárány vére, az minden bűnömért eleget tett. És ez azt is jelenti, hogy az ő népe, a mártírok, mert ugye abban a korban, amikor az iratik, akkor ott bőven folyik a mártírok vére, hogy egyetlen csepp vérük sem hullott feleslegesen. És nem arról van szó, hogy addig nem volt elég hatalmas az Isten, hanem arról, hogy most lett nyilvánvalóvá ugye az, hogy mi is történt itt, mi a Krisztus jelentősége, az ő áldozatának jelentősége, ezért az egyházkor, az igehirdetés, az evangélizálás kora ez, és akik elfogadják a bárány áldozatát, csatlakoznak Isten gyermekeinek közösségébe, azok nem vádolhatók többé. Ez különleges védelem, és a gonosznak a degradálása. Ugye a gonosz már csak gonosz, már nem vádol, már csak gonosz. A vágyai érvénytelenek, ezért, mert levettetett a mennyből a földre, de ugye itt mindjárt azért tovább kell gondolni, hogyan lássuk akkor a gonosz kérdését úgy, hogy meggyengült, de még mindig rettenetes erő, de nem legyőzhetetlen. Egy tomboló erő ugyanakkor. Ugye, és itt van a harmadik jaj világ, azt mondja, hogy jaj a földnek és a tengernek és az egész világnak, mert ugye leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, és tudja, hogy kevés ideje van. Ugye, itt van a realitás, az illúziómentes gondolkodás, a harmadik jajnak a világa. Ilyen a világ olyan, hogy ennek bizony jaj, megdöbbentő, hogy a legszörnyűbb dolgok akkor történtek a háborúban, nagy háborúban, de én egy másikat is közelebbről ismerek, a évekig tartó jugoszláviai háborút, amikor a stratégák tudták már, hogy elvesztették a háborút, akkor jöttek a legborzalmasabb dolgok. Ugye? Amikor már tudták, hogy kevés idő van, na, akkor jöttek a legszörnyűbb dolgok. Ez csak egy halvány párhuzam arra, hogy a legyőzött gonosz az a leggonoszabb. Ugye? Hogyan lehet harcolni ellene? Hát nem ágyúval, tehát az nem fog működni, hogy ha ő gonosz, akkor én egy nagyobb gonoszsággal mégiscsak legyőzöm a gonoszt, ugye? Jézus is mondja, hogy a gonoszt jóval győzd meg, vagy menekülj el, hát hiszen elviszi a pusztába, ugye, elmenekíti. Elmondtak nekem egy történetet a menekültjeink, amit lehet, hogy egyszer már elmondtam, de ez egész életemre meghatározó. Volt egy kedves kis fürdőváros, a Horvátországban, megszállták körbe a hegyekbe, szabad csapatok, ágyukkal, mindennel, és elkezdték lőni. Tehát egy méter magasra lelőtték, én voltam abban a városban, néhány túlélő volt, és közben bebetörtek, és akkor borzasztó atrocitások történtek. Aztán közben ugye a másik oldalra jött a háború, a férfiakat, azokat kiverték a hegyekből, és ott maradtak a nők meg a gyerekek, akik egyébként maguk is vidáman rángatták az ágyúzsinort, tanulgatták a szakmát, tehát azért nem azt kell mondani, hogy ez egy olyan kedves délutáni uzsonna parti volt, hanem gyilkoltak. És ott ez a nép, aki bennmaradt a városba, ugye ezek, jött már a tél, ezek fönt voltak a hegyekben, nem volt hova menni, be voltak kerítve, éheztek, fáztak, férfiak azok eltűntek, illetve fogságba estek, felteltően kivégezték őket, nem volt kímélet, és akkor ugye mit csináljanak velük, összeszedték, ami még maradt a romok közt, kenyér, egy nagy batyukba berakva, fölmentek a hegyekbe, odaadták enneknek a nyomorult embereknek, és azt mondták, hogy itt van, etessétek meg a gyerekeitek, menjetek haza. Hát így is lehet. Ugye? Ez egy döbbenetes történet volt az én számomra is, ugye Jézs Gyula sorai jutnak eszembe, ugye, hogy rettenetes a fegyverem, megbocsátok. Elég volt, itt van, menjetek, megetették azokat, akik ott ágyúzták őket egész télen. De hát a sárkány folytatja a földön, ugye, és az első keresztények Krisztus győzelmének az örömében éltek, és messze felülmúlták a környezetüket, ez hozzátartozik, mint ahogy ott ez a maradék nép, ugye micsoda hatalmas erkölcsi erőt kapott, micsoda töltést kapott ott egy időre. Tehát fölülmúlták a környezetüket erkölcsben, példamutatásban, családi életben, munkában, közszereplésben, ugye nem loptak, nem iszákoskodtak, nem verekedtek, hát az ókor ilyen szempontból borzasztó volt, segítettek mindenkinek, azért rettenetesen közönyös társadalom volt, betegápolásban megbízhatóak voltak, szegénységük ellenére nem hagytak senkit éhezni. Másfelől ugye iszonyúan elkezdték ezért őket gyűlölni. Ugye? Ez a harmadik jaj korszaka, a felfordult értékrend, mikor a jó gyűlöletessé lesz, az igazság elviselhetetlenné, a közösségi gondolkodás teherré Hát ez is benne van ebben a jajban, amikor valaki, vagy valakit minőségűleg többet hoznak, azt a környezete elkezdi gyűlölni. De mégis hol a veszély igazán? Nem ebben van, mert ugye azért az is ott van a feljegyzések között, hogy az ókori, korai keresztény korszakban, hogy fölkiállt az egyik történetíró, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Meg voltak döbbenve. A keresztények így szeretik egymást. Ezért volt az, hogy annak voltak, olyan vonzása volt, mint a mi méz a méhek számára. A veszély az a kompromisszumban van. De van-e értelme különbözni a világtól, ha ez ezzel jár? Sokan kiléptek az egyházból, tudászott, hogy nincs jövője, az elmúlt évtizedekre gondolok. Azt is megtapasztaltuk, hogy a kompromisszumot kötő egyház épp úgy nem kímélték. Hiába kötött kompromisszumot, ugye? A hazugság atya megtévesztette az egész föld kerekségét, ahogy az írás mondja. Hát mit tehetünk a gonosszal szemben? Hát ha a mennyben, de úgymond elég volt a bárányvére, akkor elég a földön is. Elég a bizonyságtétel, Isten megszentelő, szabadító szeretetéről és a példamutatás. Ugye, a hiteles bizonyságtétel. Ennél több nem kell, hogy szembe szálljunk úgymond a gonosszal. Ugye? És itt van az igazi erőforrás, a megújuló energia. Itt van, de a Krisztus bizonyság tétele, a Krisztusról szóló evangélium. Ez a mi megújuló erőforrásunk, és minden nyomorúság ellenére elegendőnek bizonyul 2000 év óta, és ezután is elég lesz. De ne gondoljuk, hogy eljön az örök béke, ugye, a lelkekben és a népek között, ez naivitás lenne a harmadik jajnak a korszakában. Lelki szellemi értelemben nem szűnik meg a harc. Tehát nem ez, hogy most már mindenki megjavult, jó lett, megtért most már. Hát ez így nem lesz. Azért ez nagy hiba volna, mert a sárkány, azt mondja az írás, hogy üldözőbe vette az asszonyt, hogy a fiúgyermeket szülte. De az asszonynak a nagysas két szárnya adatot, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, és ott tápláltassék ideig, aztán a kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, de segített a föld az asszonynak, azt mondja, hogy elnyelte a vizet. Mit jelentenek ezek a képek? Csak röviden azt jelenti ez, hogy lelki-szellemi értelemben ugye nem szűnik meg a harc, ahogy az előbb mondtam, azonban az Istennek gondja van az ő népéről. De Mózes másik könyvének 12. részében, de sok helyen olvassuk ezt a képet, ugye, hogy hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, mondja az Úr az ő népének. Átvittelek a sivatagon, a vörös tengeren, sasszárnyakon hordoztalak, amikor azt mondja itt, ugye, hogy pusztába repüljön, ugye, adaték neki a sasnak a szárnyat, hordozza az Isten bennünket is, hordoz az Isten, és naponta tapasztaljuk ennek a jeleit. A vízokádó sárkány is jól ismert kép, a káosznak a szimbólum volt a víz, bármilyen furcsa is. Ugye a hirtelen jövő, évben egyszer-kétszer jövő nagy zuhé, ugye, ami a vádikba egyszer csak végig söpört, aki bennmaradt, annak vége volt, mert az olyan volt, mikor tényleg átszakad a gát. Illetve hát a tengernek a hihetetlen méretei, ugye ebben az ős káosz erői, az ősi sárkánynak a helye igazából a víz, a káosznak, és azt mondja, hogy utána ereszti ezt a káoszt, de a föld elnyeli, hát a sivatag elnyel mindent. De ebben az a nagy üzenet van, hogy itt a teremtett világ is szövetségesévé válik az Isten gyermekeinek. Ugye, rettentő hazugság ez is, ugye, ragadománynak tekinteni ezt a világot körülöttünk, és aztán tapasztaljuk, hogy annál több csapás jön reánk, szövetségesünk, az Isten teremtett világa, amelyik az záloga annak, hogy megmaradjunk. Mindenesetre a rész befejezése nagyon érdekes, azt mondja utolsó mondataiban, hogy hadat indít a többiek ellen, az asszony utódai közül valók ellen, tehát az egésszel nem bír, akkor majd a részekkel. És egy nagyon fontos taktika, hogy felszalámizni kicsibe, apránként, egy-egy résszel, azzal már megbír a gonosz, az egésszel nem bír, az már annyira nem erős, hogy azt mondja, hogy na, most megszüntetjük az egészet, de részekre rá tud menni, és ezt mondja a sátán, vagy ezt mondja a sárkány, hogy folytatás következik. Ugye mi dolga az egyháznak? Hogy mondottuk, a bizonyságtétel és a szolgálat mikor gyengül meg, a magát menti, ha hallgat, nem azt mondja, amit mondania kell, hogy az érdekeit egy kicsit helyezze, ha elkezd elvtelen kompromisszumokat kötni, ez egyéni életben is igaz, meg úgy egészben is, meg gyülekezeti szinten is, megvannak a kísértések, ugye szeretnénk ezt-azt elérni, kihez kell menni, hogy kell menni, akkor most ezt nem mondjuk. Ugye, tehát ezekre nagyon-nagyon kell vigyázni, ugye, hogy azt a szolgálatot végezzük el, ami reánk bizatott, ha vállalja ezt a bizonyságtételt, akkor hatalmas megtapasztalásai lesznek. Még a harmadik jajnak a korszakában is az egyház győzelmi éneket énekel, diadalmas éneket énekel arról, hogy legyőzetett és levettetett a gonosz. Isten áldja meg a mi gyülekezetünket, az ő szolgálatát, minden egyes munkaágát, minden egyes intézményét azzal, hogy ezt az evangéliumot képviselje és hirdesse. Amen. Keressük a 346. énekünk első versét, és énekeljük válaszadásképpen győzhetetlen én kőszálam. Istenünk, köszönjük neked azt, hogyha a te igédre figyelünk, akkor világos vonalvezetést kapunk ebben az egyre bonyolódó világban. Könnyen azt mondjuk, hogy nem értjük, nem tudjuk, hogy mi a helyes, hogy mit kell cselekedni, mi a helyes érték, hogyan viszonyulnak a dolgok egymáshoz, mert már nem ismerjük ki magunkat. Köszönjük, hogy ez nem így van, mert a te beszéded tiszta és világos. És tiszta és világos az is, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között. Az, hogy a te néped ezt elvégezze és vállalja, és meg tudja élni akkor is, amikor körülötte talán nem mindig így történik. Amikor nagy a csábítás, amikor olyan jó lenne kicsit konfliktusmentesebben élni, amúgy is sokszor nehéz életet, de azt is megtapasztaljuk, hogy mennyi erőt kapunk, mennyi biztatást, és milyen nagy győzelmeket. És ilyenkor visszatekintve tudjuk azt mondani, hogy igen, ez az az út, amelyen jó járni, érdemes járni, amin gazdagodunk, növekszünk. Hogy könyörögjünk ezért, hogy növekedjék a mi gyülekezeti közösségünk, növekedjék a tudományban, a te ismeretedben, erkölcsben, tisztaságban, növekedjék létszámban is, növekedjenek az intézményeink is, te vedd ezeket kézbe, te légy a kegyelmes hordozója a mi munkáinknak, szolgálatunknak, és áld meg a mi ige hirdetéseinket. Könyörgünk, édesatyánk, a betegjeinkért, és könyörgünk azokért, akik nem tudnak már kimozdulni otthonról, az idősekért, de ugyanúgy a kicsinyekért, akik kiszolgáltatottak, és azokért, akik pedig a terheknek a javát hordozzák a munkában naponta, sokszor sok-sok órával többet, mint ami egészséges és kívánatos. Erősíts meg őket, az ő szívüket, lelküket, ne fásuljanak el, ne keseredjenek meg. Erősítsd meg a családokat, közösségeket, a mi gyülekezetünk különböző köreit is, és az egészet együtt. És hadd kérjünk téged arra, hogy a ránk következendő időszakban elvégezhessük feladatunkat. Köszönjük azt, hogy annyi jó tapasztalatunk van győzelmekről, akár az iskolában, akár az óvodában, akár a gyülekezetben. Áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után imaközösséget tartunk az intézményekért, ugye minden hónap utolsó vasárnapján. Délután az ifik lesznek, és 5 órakor az úgynevezett ajtónyitó Isten tisztelet Csűrös András vezetésével, elsősorban ugye az iskolába járó, de az egyházal eddig nagy kapcsolatot nem tartó családok számára, és ugye örülünk neki, hogy szép számmal jönnek, de a mieink is jöjjenek. Hétfőn az énekkar van, kedden babamakör, bibliaóra, szerdán szintén meg vannak tartva a megszokott alkalmak, csütörtökön is. Kiemelkedő, amit alá kell húzni, a szombat esti 6 órai vespera, ugye, mert aztán vasárnap Isten tiszteleten úrvacsora is lesz, tehát ugye vesperát szánjuk ugye az úrvacsorai előkészületnek. Hirdettem, hogy a mai Isten tisztelten dr. Dula Borbála testvérünk olvasta az igét. A mai napon megkereszteltük Halász Dóra és Nagy Gábor Léna Panka nevű gyermekét, valamint Németh Krisztina és Frena András Marcell nevű gyermekét. Isten áldását kérjük a családokra, és szeretettel köszöntjük őket a mi körünkben, és aztán átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a óvoda gyermekeit és szülőket is, és hát akinek van lelki otthonuk, azok járjanak oda, és szeretettel látjuk őket vendégként, akinek meg nincs, aznak egy lehetőség, hogy itt megtalálják nálunk. Köszönjük azoknak a munkáját és szolgálatát, akik részt vettek tegnap a kis halacskás családok, körzetek találkozóján. Az óvodában lezárult a jelentkezés, és hamarosan értesítést küldünk a felvétel eredményéről. Az iskolákban, ugye, akik jelentkeztek, azokra elküldtük az értesítést, de most a következő napokban, hétfő, kedden, szerdán várjuk, hogy a formális jelentkezés is megtörténjen, mert azt is tudjuk, hogy néhányan sok helyre beadták a jelentkezést, és jó azt látni, hogy valójában akkor ki is az, aki jön hozzánk. Mindenkinek érdemes arra odafigyelni, tehát, hogy a református hit és erkölcstan oktatásra az első, 5. és 9. osztályba kell nyilatkozni. Aki már nyilatkozott tavaly, annak nem kell újra nyilatkozni, hanem automatikusan érvényes a nyilatkozata. Néha ezt újra kérik az iskolák, hát akkor fel kell világosítani őket, hogy tartsák be a szabályokat. Van egy álláshirdetésünk is. Keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvért, aki szívesen dolgozna egy egyházi környezetbe, jelentkezni nálam lehet, vagy nagytiszteletű úrnál. Május 30-a és június 1-e között jön hozzánk mezőpaniti testvérgyülekezetünk 50 fős küldöttsége. Szalontai Károlynál lehet jelentkezni, még néhány emberre szükségünk van. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytábor Berekfürdőn, ele is Pap Tamásnál lehet jelentkezni 10.000 forint előleg befizetésével, vagy nálunk is. Akinek anyagi gondjai vannak, az jelezze a lelkészeknek, vagy nekem, és akkor megoldjuk ezt a kérdést. A konfirmandus és ifi tábor pedig július 28-a és augusztus 3-a között lesz Hidalmáson, Kalotaszegen, Erdélybe, jelentkezni pedig Pető Gergőnél, teológusunknál és Csűrös Vanda Varga beosztott lelkésznél lehet. Aki még nem ismeri, a iratterjesztésben újra elérhető a gyülekezet történetünk, ezt is be lehet ott szerezni, illetve a pénztárosi asztalnál, a kijáratnál az 1%-os támogatásra a mintanyomtatványt meg lehet találni. És köszönjük szépen a hírlevél szolgálatát, szerkesztési szolgálatát Kavaroni Gyöngyi presbiternek és Domáházi Margitnak, illetve azoknak, akik írtak bele. Hát az iskola és az óvoda életéről is vannak benne beszámolók, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És akkor, aki a imaközösségen szeretne részt venni, akkor itt a záró alkalom után egy negyed órával találkozunk az irodába. Köszönöm szépen!
Keressük a 472. énekünknek 3., 4., 5. versét, és énekeljük befejezésül 472. 3, 4, 5. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel.
Lelkek éjjét oszlatni fénnyel. Thank you.
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Adjatok hálát az Úrnak, és hirdessétek, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Amen. Áldás, békesség.